Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Kiégés és összeomlás után hogyan tovább, mit tegyünk, ha nem bírunk el több terhelést, vagy egyszerűen csak nincs energiánk, vagy kedvünk semmihez. Milyen okok vezetnek a kiégéshez, mit tehetünk ellene? Rengeteg kérdés. Erről beszélgetünk ma. Vendégem pedig, akivel erről szót ejtünk, dr. Füredi Júlia, szervezet, pszichológus, vállalati kultúra szakértő. Júli, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon köszönöm a meghívást, örömmel vagyok itt.
Mielőtt még a kiégésről, illetve arról beszélgetnénk, hogy mi mindent tehetünk ellene, beszéljünk arról, hogyha a téged jellemző hashtageket néztem a neten, akkor azt láttam, hogy szervezetpszichológus, HR szakember, techmániás, vállalkozó, innovátor, feleség, anya és nő. És akkor jön a kérdés, hogy melyik, milyen mértékben, milyen sorrendben, hogyan éled az életed?
Mikor, hogy, melyik kerül előtérbe? Szóval azt gondolom, hogy ez egy ilyen fura sorrend, én is gondolkoztam rajta, amikor így megalkottam a honlapomon, hogy mi legyen ez a sorrend, és így elgondolkoztam azon, hogy vajon beleköthető-e, hogy mi az, amit előbb vagy utolsó sorban írok, de azt gondolom, hogy mindegyik jellemző rám, és nyilván vannak időszakok, amikor az egyik kerül előtérbe, és van, amikor a másik, és hát az meg konstans, hogy nő vagyok, tehát hogy ezzel.
Meg anya.
Igen, azt gondolom, hogy igen, ezek. Az, hogy az anyaságomat mennyire kell időnként elővenni, mivel már nagy gyerekeim vannak, ez is változik, ez is átalakul. Tehát minden alakul ebben, és azt gondolom, hogy ez pont jó, hogy azért ír le, mert tényleg nagyon sok minden is vagyok.
És a techmánia az mikor indult?
A techmánia az nagyon-nagyon régen indult. Nálunk a családban az anyukám volt az, aki a különböző technikai, műszaki dolgokhoz nagyon értett, tehát be kellett állítani a televíziót, vagy ilyeneket. Apukám, ha hozzányúlt, ki akart cserélni egy villanykörtét a kerületbe, kiment az áram, tehát hogy ő abszolút nem értett ehhez, úgyhogy valószínű, hogy én ezt anyutól örököltem, ezt az érdeklődésemet a különböző kütyük és egyebek iránt, úgyhogy ez már nekem egy nagyon-nagyon régi keletű dolog. Nyilván mindig azon múlik, hogy éppen mi a legnagyobb újdonság, de hogy így nagyon-nagyon szeretem, mindent így kipróbálok.
Igen, és azt mondtad, hogy örökölted meg a mintakövetés, hogy milyen mintát látunk magunk előtt, és hogy mit hoztál te, milyen értékeket, vagy milyen mintákat hoztál te otthonról, ez is akkor már érdekelne.
Így van, ez a műszaki dolog, ez egészen biztos. Azt gondolom, hogy a keményen dolgozás, az mindenképpen. A tolerancia az egy nagyon fontos eleme volt, azt gondolom, a mi családunknak. Ezek mindenképpen.
És ezek mozgatnak akkor ma
igen,
is, illetve hát ezt adja tovább az ember a gyerekeinek is.
Igen. Hát én azt látom rajtuk, hogy ezek így szépen átmentek. Meg persze aztán a mi kis nukleáris családunk nyilván egész más dolgokat is így beszippantott. Úgyhogy én nagyon bírom őket.
Még néztem azt, hogy mit lehet rólad tudni, és azt olvastam, hogy természetednél fogva lázadó, a szakmádat tekintve pedig bomlasztó vagy. És ez nagyon tetszett, de gondoltam, hogy rákérdezek, hogy ugye vállalkozóként pedig csatlakoztál a sötét oldalhoz, aki azt csinálja, amit a legjobban szeret. Tehát feszegeted a határokat, vagy legalábbis én ezt vettem le ebből, illetve szeretsz és mersz nagyot álmodni, és ez talán onnan is indult, hogy gyerekkorodban mi szerettél volna lenni, ha nagy leszel.
Na hát ez pont, ahogy hallgattam a egy-két előttem lévő podcastot, és pont láttam az egyiknek a felkonfjába, hogy valaki kamionsofőr szeretett volna lenni.
És marketinges lett belőle.
És marketinges. Valószínű, hogy ez a kamionsofőrség bennünket, csajokat nagyon izgant, mert hogy nekem ez volt az első, hogy én kamionsofőr szerettem volna lenni, még egészen kicsi koromban, aztán utána siedző.
Én csak a delfinkutatót
és
olvastam.
Aztán a delfin, hát a delfinkutató az ilyen 12-13 éves koromban került be a képbe, de nyilván ez lett a nagyon meghatározó, bár vezetni nagyon szeretek, meg szerintem jól is tudok, hogy talán 14 voltam, mert a gimiben volt egy ilyen nyílt nap, ahol mindenki jöhetett, ilyen egészen fura foglalkozású emberek tartottak előadást, hogy majd akkor mi egyszer majd ugye döntési helyzetbe kerülünk, hogy mik akarunk lenni. És akkor volt egy pénzes Beten nevezetű, már a neve is egész különleges volt. Most azt mondanám, ahhoz képest bácsi volt, de nyilván nem tudom, 40-50
már
között
azt mondjuk,
volt.
Hogy fiatalember.
Igen, fiatalember, aki akvarisztikával foglalkozik, én ezt a részét kevésbé ismertem annak idején, de hogy ő arról mesélt, hogy ő eljutott Amerikába a delfineket kutatni, és hogy a delfinkutatás ez milyen érdekes, és én annyira beleszerettem ebbe az elképzelésbe, hogy aztán a későbbiekben nagyon sok döntésemet, útválasztásomat ezt határozta meg, hogy én delfinkutató akarok lenni.
Egyébként lebeszéltek róla, vagy te magad jöttél?
Persze,
rá?
Mindenki. Hát nem vagyok egy mai csirke, de már akkor sem volt Magyarországnak tengere közvetlen kijárása. Tehát, hogy az, hogy Magyarországon miért akar valaki delfinekkel foglalkozni, amit csak képeslapon látunk, már akkor is elég bizarr volt. Tehát azért volt a családban is ennek egyfajta ellenszele, hogy mégis mi a fenének akarok, tehát hogy létezik, olyan tudok választani valami mást, aminek értelme van. De engem nagyon vonzott, és aztán így ennek kapcsán kerültem ki Ausztráliába, mert azt gondoltam, hogy hát ha valahol, akkor ott van tengerna, meg delfinek is, úgyhogy irány Ausztrália.
De az új utak keresése, akkor azt leszögezhetjük, hogy az mindig is ott volt.
Abszolút, abszolút. Tehát én mindig szembe mentem az autópályán. Mindig. Tényleg. Tehát ez nem a gimnazista lázadó kortól kezdődött, hanem tényleg egészen kicsi koromtól. Nem tudom, én így vagyok behuzalozva.
Viszont szervezetpszichológus vagy, aki 3 évtizedet eltöltött különböző multinacionális vállalatoknak a HR vezetői székében. Mi volt, amit ebben a világban szerettél, és aztán majd beszéljünk arról, amikor váltottál?
Szerettem, ebben a munkában is azt szeretem, hogy mindig lehetett újat létrehozni. Tehát azok a vállalatok, ahol én dolgoztam, ott általában valami nagy változás történt. Vagy, hogy létre kellett hozni magát a vállalatot, tehát mondjuk egy zöldmezős beruházást, vagy terjeszkedni akart a cég, vagy összeolvadt valakivel, vagy baromi nagy leépítések voltak. Tehát mindig volt valami, ami egy ilyen különleges ízt adott az egész történetnek, tehát az ilyen napi operációs dolgokat, tehát az nem az én világom. Tehát én szeretem, hogyha valami izgalmas dolog van, ha szabad kezet adnak, ha azt a víziómat, ami van, azt kiteljesíthetem, ha olyan emberekkel vagyok együtt, akik ezt értik, és el tudja őket kapni a lelkesedés, és viszik tovább az én gondolat magjaimat, és sokkal klasszabb dolgokat csinálnak belőle, én ezt nagyon-nagyon szeretem, és kifejezetten olyan főnökeim voltak, nem mindegyik, de volt olyan főnököm, akitől ezt a fajta szabad kezet maximálisan megkaphattam, és akkor ott ki lehet próbálni új dolgokat. Tehát amikor még tulajdonképpen mondjuk a chatbotokról senki nem beszélt, mert tudom, ez most nagyon kúrens téma, de amikor még nem beszélt róla senki, mi már akkor kerestünk a piacon olyat, aki mondjuk le tud nekünk fejleszteni egy HR chatbotot. Tehát, hogy ez ma már ilyen tök triviális, igen, dolgnak tűnik, de mondjuk ez 10 évvel ezelőtt nem volt annyira egyértelmű. Tehát, hogy azt gondolom, ez nagyon jellemző rám, hogy mindig mindenben keresem az újat, és hát az emberekkel dolgozol, akkor ott számtalan lehetőség nyílik erre.
Tervben volt-e valaha az, hogy te mindenképpen vezető legyél, de aztán miközben hallgattalak, az jutott eszembe, hogy inkább visszafelé kérdezem. Volt-e tervben az valaha, hogy te ne legyél vezető?
Ez egy fura dolog, és kócsok, akik így kívülről megszaglásszák az én történetemet, és ha látják azt, hogy hányszor mondom azt, hogy szerencsém volt, akkor mindig így rám szólnak, hogy de nem, ez nem a szerencse, meg a bla bla bla. De hogy alapvetően tényleg az van, hogy én már úgy kezdtem a karrieremet, hogy én HR vezető voltam. Tehát nem voltam beosztott. Nyilván voltak főnökeim, meg ilyenek, de HR vezető voltam. Akkor is, mikor egy beosztottam volt, akkor is, mikor nem volt egy se. Tehát, hogy aztán utána került alám nyilván sok-sok ember. Nem tudom ezt igazából ennek az okát, de én ezt nagyon, tehát nem az volt, hogy én erre vágytam, hanem ez valahogy mindig így alakult az én életembe, és azt gondolom, én szeretek vezetni.
Tehát, és hogy... milyen vezető vagy?
Hát. Erről azt gondolom, hogy érdemes megkérdezni azokat, akik velem együtt dolgoztak, tehát nyilván lesz olyan, aki nagyon nagy szeretettel beszél én rólam, és nyilván vannak olyanok is, akik nem.
Aki azt mondja, hogy szigorú voltál, vagy túl magas elvárásaid voltak, vagy mit mondhat?
De igazából nem tudom. Tehát, hogy én azért úgy nagyon, az a tapasztalatom, hogy azok az emberek, akikkel én nagyon szerettem együtt dolgozni, azok olyanok voltak, akik látták azt, hogy megváltjuk a világot, tehát, hogy új dolgokat csinálunk, és hogy én azt látom, hogy az én feladatom az volt vezetőként, hogy eltakarítsam az útjukból az akadályokat, és hogy megteremtsem ezt a teret, kiharcoljak bizonyos dolgokat, amiket mondjuk az én szintemen kellett kiharcolni. És én azt gondolom, hogy ebben jó voltam. Nyilván olyan dolgokban, tehát nekem is van egy csomó hibám, pont emiatt, mert hogy ennyire én vehemens vagyok, vagy lázadó vagyok, meg innovátor vagyok, tehát hogy emiatt például nincs türelmem. Tehát, hogy ez a végigmegyünk soronként egy Excel táblában, ez nem az én világom. Tehát, hogy vannak ebből fakadóan nyilván konfliktusok, de én szerettem azt, hogyha olyan emberekkel tudtam magam körülvenni, akik jobban értenek bizonyos területekhez, mint én, mert hogy azt én tudom, hogy mihez nem értek, és nekem az nem gáz, hogyha én kérdezni, ha nekem kérdeznem kell, vagy segítséget kell kérnem.
És kell valamiben más vezetőnek lenni a saját vállalkozásodban, mint a multinál kellett?
Annyiban kell, hogy az én saját vállalkozásom egy ilyen elég furcsa, és mégis azt gondolom, hogy zseniális vállalkozás, mert hogy vannak alapító társaim, de önmagában a szoftver, amit megálmodtam, az az én szellemi termékem, és aki lefejlesztett, mert nem értek a fejlesztéshez, azt a céget én megtaláltam, és akkor ők segítenek nekem a fejlesztésben, és minden olyan dologban, ami technológia. Mivel adatokkal dolgozunk, van olyan cég, akivel szoros kapcsolatban állok, mert ők azok, akik az adatot elemzik. Tehát, hogy tulajdonképpen ugyanúgy működök, csak hát a formája egy kicsit mondjuk így adminisztratívan más.
Most említettem az elején, hogy kiégés, hogy burnout, mert hogy te ennek a szakértője vagy, ezzel is foglalkozol, és ennek személyes indítatása van, amiről máshol már beszéltél, de azért beszéljünk róla, hogy te egy vezetői értekezleten...
Egy kiégett nő vagyok.
Egy kiégett nő vagy, aki egy vezetői értekezleten jött rá arra, hogy ő egy kiégett nő. De hogy történt ez?
Igen, azt gondolom, hogy ha már akkor tudtam volna, az jó lett volna, ott ütött meg először az az érzés, hogy valami nagyon nem oké, és hogy valami nagyon változtatni kell. Tehát ugyanúgy, mint a többi ember, én is heteken, sőt szerintem éveken keresztül gyűrtem magam emiatt, és mindig találtam valami kifogást, hogy valami miért nem kerek, és aztán egyszer így nagyon rájöttem arra egy ilyen általad is említett unalmas ülésen, hogy és akkor most így tényleg ez-e az, amivel az én életemet akarom, meg így akarom élni. És akkor ezt az érzést, tulajdonképpen ebbe az érzésbe belekapaszkodva próbáltam még valamiféle kiutat találni ebből, és aztán utána, amikor én fölálltam a munkahelyemre, ami nem egyik napra a másikra volt.
Mert azért közel két év telt el.
Úgyhogy senkit nem biztatok arra, hogy egyik napra a másikra kirúgja maga alól a széket. Nyilván van ilyen helyzet is, de hogy azért van előtte munka. És én utána, hogy eljöttem, akkor kezdtem el azzal foglalkozni, hogy mégis mi a fene történt velem. Hogy miért van az, hogy még mindig nem vagyok jobban, pedig már eltelt 2 hét. És akkor kezdtem ebbe beleásni saját magam, hogy meg utána olvasni, meg nem tudom én, hogy egyáltalán mi történik. És manapság már azt gondolom, hogy ha megkérdezel, akkor szinte mindenki azt fogja mondani, hogy ki van égve.
Azért de ennek szintjei is... vannak azért.
Egyrészt vannak szintjei, másrészt meg ez pont olyan, hogyha valaki szomorú, vagy valaki dühös, vagy tehát nagyon, nem mindig vannak meg a megfelelő szavaink arra, hogy hogyan érezzük magunkat, és ha nem tudom, a postán sorba kell állnod egy fél órát, akkor nem depis vagy, hanem mondjuk frusztrált, vagy dühös, vagy ilyenek, de hogy ugyanúgy, hogy a depresszió nem játék, mert hogy ez egy nagyon komoly állapot, de mindenki azt mondja, hogy olyan depis vagyok. Hát nem vagy depis, hanem csak, nem tudom, fáradt vagy, elegedve, szóval így van. És azt gondolom, hogy a kiégést is sokszor használjuk ilyen ernyő kifejezésként.
Hát, hogy divat.
Divat. Trendy. Abból a szempontból örülök neki, hogy nagyon sok ember elkezdett befele nézni, mert hogy ugye rengeteg minden olyan dolog történt az elmúlt 3 évben, ami rajtunk kívül álló történés volt, tehát és nem volt nagyon befolyásolt.
Egyértelműen sokakat lökött ebbe az irányba.
Igen, és azok is, akik nem foglalkoztak eddig saját magukkal, azoknak most volt idejük, tehát sokan voltak home office-ba, elszeparálódva, és azért ez nagyon sokakban elindított egyfajta ilyen belső munkát.
Hát egyáltalán csak az, hogy megváltozik az életünk, és jobban rálátunk arra, hogy addig hogyan éltünk.
Így van. Úgyhogy azt gondolom, hogy az a fajta érzelmi stressz, ami ránk rakódott az elmúlt 3 évben, az beindította ezeket a folyamatokat, és igen, vannak olyanok, akik rájöttek, hogy kiégtek, vannak olyanok, akik rájöttek, hogy változtatni kell, és az is jó, hogy sokan rájöttek arra, hogy kiégni nem csak egy felsővezető tud, meg nem kell ahhoz egy, nem tudom, egy vállalatnál, egy korporát környezetben dolgoznod, hanem ki lehet égni anyaként, ki lehet égni abban is, ahogy a családod bánik veled, ki lehet égni egy párkapcsolatban, tehát hogy nem feltétlenül a munka az elsődleges terepe annak, hogy az ember kiégjen.
Akkor van baj, hogyha több dolog jön össze egyébként.
Hát ilyen az
nehezebb
életünk.
Nehezebb kibogozni. Ja. Amikor te kiléptél, ugye azt mondod, hogy már közel 2 év volt, mire te ezt a döntést ténylegesen meghoztad, és volt, hogy lebeszéltek róla egyébként, volt, hogy visszakoztál, majd meglépted, de volt ABC terv, amikor meglépted, hogy ezt fogom csinálni, így megyek tovább. Vagy olyan állapotban van ilyenkor az ember, hogy nem tud tervezni.
Akkor, amikor volt az utolsó beszélgetés, tehát amikor azt mondtam, hogy itt van vége, akkor nem volt, tehát akkor már annyira, tehát az egy hirtelen felindulás. Annak ellenére, hogy 2 év előkészítés volt, és valóban, ahogy mondod, volt egy ilyen lebeszélős beszélgetésem is, de ott akkor már tudtam, hogy ez itt nincs visszaút, tehát hogy itt kész vége. Az előtte lévő időszakban ott voltak ilyen tervkísérleteim. Tehát, hogy gondolkoztam azon, hogy és akkor mi legyen, akkor nyissak egy sütődét, vagy nem tudom, nagyon jól tudok sütni. Szóval, hogy voltak ilyen alternatív terveim, és egyszer beszéltem egy nőcivel, aki Amerikában él, és ő ilyen vállalkozás fejlesztéssel foglalkozik, és azt mondta nekem, hogy higgyem el, hogy addig, amíg nem lépek ki, addig hiába csinálok ABC terved, mert nem lehet ezeket párhuzamosan futtatni. És akkor tudod, így letettem a telefont, és mondtam, hogy a fene egye meg, most én ennyi időt, meg pénzt szántam erre, és akkor itt okoskodik, mi az, hogy nem lehet? És hát az az igazság, hogy igaza volt, nem lehet. Tehát ahhoz érezni kell azt a vákumot, azt a szabad esést, hogy muszáj, mert az életed, a megélhetésed múlik azon, és akkor tudod összeszedni hirtelen azokat a kreatív forrásokat, amik valóban szükségesek ahhoz, hogy aztán fölépítsél egy alternatív pályát magadnak.
Még ennél a 2 évnél, közel 2 évnél maradnék egy pillanatig, ami alatt gondolkodtál, vagy ami alatt akár néha lebeszélted saját magadat, hogy kell tovább csinálnom ezért, azért, ezt a kívülállók, a környezeted látták rajtad, hogy te bajban vagy?
Hát azt látták, hogy sokszor vagyok ilyen nyomorult állapotban. Tehát nem nagyon volt kedvem semmihez. Voltak fellobbanásaim, tehát voltak szakmailag, például tök sikeres volt az az időszak, ami alatt ilyen nyomorultó voltam, nagyon sikeres volt. Tehát, hogy látszott, hogy nem ez a probléma. De nekem nagyon szükségem volt arra, hogy nekem legyen egy állásom. És ezért például olyan kompromisszumokat kellett megtennem, akár szakmailag is, amit nem biztos, hogy megtettem volna, hanem az van, hogy igen, de
tehát
hogy
egy egzisztenciális
kérdés csináljunk ebből. És hát lehetett rajtam, tehát nyilván bent azért próbáltam tartani magam, ott sem mindig sikerült.
Pókerarc.
Hát igen, ez azért nem jellemző. Jó, tudok pókerezni, de ez nem jellemző rám a pókerarc. De hogy így nekem nagyon jó kollégáim voltak, és azért előttük lehetett megmutatni azt, ha éppen nem vagyok oké. És ez az ilyen tényleg pszichológiailag biztonságos közeg, azt gondolom, hogy működött.
De egyébként, bocsánat, HR-es voltál, szakember voltál, tehát hogy a saját tüneteidet hamar felismerted?
Dehogy is.
Tehát, hogy magán nem veszi észre az ember, csak csinálja a dolgát?
Nem. Hát vannak jobb napok, amikor azt gondolod, oké, minden kerek, és aztán utána van, és akkor arra rá fűzöl mindenféle címkéket, hogy jó, de mert most nem tudom, mi ez van, az van, amaz van, front van, meg nem tudom, sokat tettem, keveset tettem, most erre az értekezletre kell készülni, most éppen ez, tehát hogy mindig van valami
elhessegeti az ember.
Igen, tehát hogy kell azt, hogy retrospektíve lássad azt, hogy vagy legalábbis nekem ez kellett, hogy lássam visszamenőleg, hogy ez egy hosszú időn át tartó dolog volt, hogy folyamatosan stresszelt állapotban voltam, tehát nagyon-nagyon keveset és nagyon rosszul aludtam, nagyon, szerintem nagyon komisz módon beszéltem férjemmel, a gyerekeimet, tehát leginkább azokat tudtam bántani, akik a
legközelebb
álltak hozzám, igen. Tehát nem volt velem öröm az élet, mondjuk így.
Támogattak a döntésedben? A család akár, amikor meghoztad?
Hát ez úgy történt, hogy amikor fölmondtam, akkor kimentem a folyosóra, és mondtam a férjemnek, hogy most fölmondtam, és azt mondta, hogy jól tetted szívem. Tehát, hogy azért ő azt gondolom, hogy látta, hogy ez nem lesz hosszú távon fenntartható, ez a történet, és már egy ilyen korábbi kiugrási kísérletemnél is nagyon támogatott, de...
Mert, hogy bocsánat, áruljuk el a hallgatóknak, hogy amikor írtad a jelszót a gépedbe, akkor Freedom 1, 2, 3, tehát, hogy
22
kettőig eljutott. Igen, tehát ezért ez nem egyik pillanatról a másikra történt.
Hosszú ideig húztam. Igen, és szóval hogy én azt gondolom, hogy ez így egy ilyen megváltás volt mindannyiunk számára, és nekem is esélyem volt arra, hogy egyrészt összerendezzem magam, hogy rájöjjek arra, hogy mi az, ami történik, hogy a megfelelő embereknél bocsánatot kérjek, hogy rendezzem saját magamba a helyzetet, hogy tényleg egy ilyen masszív önreflexióval rájöjjek arra, hogy mit is keresek én, mit is szeretnék, hogyan tudom fölépíteni a következő lépést. Szóval, hogy igen, ez mind idő volt.
És aztán a szakértője lettél a területnek, tehát ez egy érdekes kérdés.
Hát azért, mert hogy tehát egyrészt beleástam magam ebbe a történetbe saját magam miatt is, mert tudni szerettem volna, hogy mi történik, másrészt meg kaptam egy felkérést ettől a kiadótól, akik kiadták a könyvemet, hogy miután ők látják azt, hogy nagyon sokat foglalkozom ilyen vállalati, meg hosszan leírtam a saját kiégésem történetét is, hogy akkor miért nem írok én ebből egy könyvet, hogy mások is egyrészt magukra ismerjenek, hogy legyen egy teljesebb képük, meg hogy egy olyan eszköztáruk, mert ugye nem megoldásokat kínálok, hanem nagyon sokféle, mert azt gondolom, hogy a kiégésből való kilábalásnak, illetve a kiégés megelőzésnek az a legegyszerűbb módja, hogyha bővítjük a rendelkezésünkre álló eszközeinket, mert sokszor 2-3 dologgal operálunk, és azok nem működnek, akkor odavágjuk, és akkor Tehát ugye az a jobb, hogyha sok minden van, és mint egy mondjuk étlapról lehet válogatni, hogy mi az, ami kinek mi válik be.
Meg az az érzés, hogy nem vagy egyedül.
Abszolút.
Ez nagyon
abszolút.
Fontos szerintem.
Igen, nagyon-nagyon sok, tényleg megszámlálhatatlanul sok embertől kapok visszajelzést, nem csak a könyvvel kapcsolatban, hanem mindenhol, ahol a kiégéssel kapcsolatban elhangzott valami, vagy írás, vagy interjú velem, vagy beszélgetés, hogy annyira, hogy ez az érzés, hogy én azt hittem, hogy ez csak velem történik. És hogy van olyan, aki elkezdi olvasni a könyvemet, ami spoiler alert, ugye azzal kell a saját történetemmel kezdődik, és ugye azt mondják, hogy olyan, mintha engem írtál volna le, vagy hogy elkezdtem sírni, és le kellett tennem a könyvet, mert annyira,
igen, tehát hogy ez annyira velem is történik.
Szóval, hogy ez egy jó érzés, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy föl tudunk lélegezni, hogy hát akkor ez a helyzet.
Tartsunk egy kis szünetet, és innen folytatjuk a beszélgetést dr. Füredi Júlia szervezet pszichológussal, vállalati kultúra szakértővel, akiről ugye sok minden kiderült, hogy lázadó természet, hogy az új utakat keresi, hogy techmániás, és hogy nagyon sokat tud a kiégésről, és nagyon sokat tud segíteni másoknak, hogy ez velük vagy ne történjen meg, vagy ha megtörtént, akkor kilábaljanak belőle. Tartsanak velem a hírek után is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.